Szeretettel köszöntök mindenkit itt a podcastben. Újra még mindig az Edmózessel foglalkozunk, József életével, és az előző részben levették a testvérek a trifaluhát, Józsefről is berakták a kútba, és arról beszélgettünk, hogy vajon mi vihette idáig a tesókat, hogy mekkora lehetett az a gyűlölet bennük, hogy a saját testvérüket akarták meggyilkolni, amit végül is Isten maga megakadályozott, de hogy mi vihette rá ezeket a fiúkat erre. Aztán láttuk, hogy Ruben védelmében megpróbálta megvédeni Józsefet, és megpróbálta az apukájához vissza is vinni. Ő azért mondta, hogy dobják be a kútba, hogy utána majd visszavigye az apukájához, mert szerintem, ahogy ő ott elszúrta a dolgot a mosogó mamával, gondolta, hogy ez az apukájának egy nagyon nagy megrázkodtatás lesz, hogyha József eltűnik, és meghal. És felelősséget, mint legnagyobb testvér, abszolút felelősséget érzett ezért. Aztán beszéltünk arról, hogy vajon miért nem látta Jákob, hogy mi folyik a testvérek között, hogy milyen indulattal vannak a testvérek József felé, és hogy ennek ellenére ő elküldte őt oda a testvérek közé, és teljesen naivan nem is sejtette, hogy ebből mi lesz. És Isten se szólt neki. És aztán beszéltünk még a felelős gondolkodásról, a búskomóságról, a depresszióról, a sötét jövőképről, ami itt Magyarországon is elindí benne van a köztudatban. És aztán a reménységről is, a ígéretekben van a reménységről is. Beszélgettünk, hogy igazából ez az, ami a nehézségek között is meg tudja őrizni az ember hitét, az a reménység, amit is jön. Aztán arról is, hogy Egyiptom olyan volt, bár már ez egy kitekintés volt egy picit az előbbre, vagy a következőkre, hogy Egyiptom olyan volt, és számára mint egy inkubátor, ahol felnőttek, megszaporodtak, és nagyjából ezekről a dolgokról beszélgettünk az elmúlt részben. Én szeretettel köszöntöm most itt a podcastben a Brigit, a Csabit, a Tomit, Annikát és az Andrést, hogy én nekem itt a képernyőn megjelennek. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, és együtt mondogathatjuk az igét. És nem tudom, van-e még valakinek a hétről valami, ami benne ragadt? Ha nem, akkor a Brigit megkérdeim, hogy az 1 Mózes 37, 25-től a 37 legyen szíves felolvasni.
Oké. Azután leülének kenyerezni, és felemelik szemeiket, és látták, hogy íme izraelita karaván jött. Gileádból és azoknak tevéi visznek fűszerszámot, balzsamot és nyúlhárt. Mentek, hogy alávigyék Egyiptomba. Mondta a Júda az ő atya fiainak. Mi haszna, ha megöljük a mi atyánk fiát, és eltitkoljuk az ő vérét? Gyertek, adjuk előtt az izmaritáknak, és ne tegyünk rá kezünket, mert atyánk fia, vérünkből való ő. És hallgatának rá az ő atya fiai. És mentek arra a Midiánit a kereskedő férfiak, és kimondták, és felhúzták Józsefet a kútból, és leadták Józsefet az izmaritáknak, 20 ezüst pénzen. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. És visszatért Rúben a kúthoz, és íme József nem volt a kútban, és megszaggatta a ruháit. És megtért az ő atya fiaihoz, és mondta, nincsen a gyermek, itt merre menj meg.
Köszönöm. Hát én nekem itt az elején már, itt a 25-ös versben egyszerűen arra vette meg a figyelmemet, hogy mennyire tényleg előre eltervezték ezt az egészet, és annyira nem érdekelte őket a testük sorsa, levették a tiltalomát, berúgták a kútba, elmentek jó messzire, legalábbis szerintem a kúttól, mert azért József biztos kiabált, hogy kértek már, húzzatok ki. Tehát biztos, hogy elmentek jó messzire, és akkor szépen, mint ami se történt volna, leültek enni teljes lelkinyugalommal. Tehát valahogy én nekem ez borzasztóan furcsa, hogy berobják a testőket a kútba, és akár lelkiismeret furdalás nélkül nekiállnak elni. Nem tudom, hogy úgy látjátok ezt a dolgot.
Hát nem így vagyunk.
Egy adalékot hadd tegyek még hozzá, egy későbbi fejezetben azt olvassuk, hogy mondták egymásnak, bizony védkeztünk a mi atyánk fia ellen, akinek láttuk lelki szorongását, mikor nekünk könyörgött, de nem hallgattunk rá. Tehát úgy van, ahogy mondott, biztos, hogy kiabált, sírt, könyörgött, hogy hát dobják őt be a kútba. De hát a jól végzett munka után ugye megéhezik az ember, és ezt muszáj volt nekik legülni és enni egy jó ízűen, mert hát igen, ez teljesen szüktelen dolog.
De szerintem inkább az, hogy a gödör, igen, szerintem inkább a gödör szélén ettek. Mert ott hallják meg igazából a kívánságot, és akkor ott lehet, hogy talán olyan ételt esztek, amit maga József hozott. Mert ugye az öreg küldött otthonról kaját. Nem tudom elképzelni, hogy nem. Tehát ott vannak kint a pusztában, jó van, vigyél nekik is valamit. És akkor vitt nekik valamit, azt ők szépen most megették. Csak éppen József a hírvívő nem volt éppen a jó helyen. És akkor talán még viccelődtek is vele, hogy akkor itt van egy megevett paprikacsicsak, ezt bedobjuk a kútba, meg itt van a kenyér széle, amit már nem kérünk, azt belesöpörjük, de gyakorlatilag hát ez a teljes kegyetlenségnek a letovábbja. Hát ez egy tiszta hidegbér. Nem tudom, hogy ez mögött ez a gyilkossági szándék, ez már ugye lecsillapodott. Érdekes, még a múlt heti részhez hozzá téve, hogy nem Rubenre hallgattak a gyerekek, hanem Júdára. És ebben én azt látom, hogy ugye Ruben valahogy nem csak a atya felé vesztette el az első szülöttségét és a tekintélyét, hanem a testvérei között is. És ugye úgy van, hogy utána jön Simon meg Lévi, ők meg a harag fiai, és utána jön Júda. Ugye most születési sorrendbe beszélek. És valahogy Júdának lett szava. Nem? De csak ez csak egy érdekesség, ezen majd még filózzunk, hogy valahogy a bűn ezt az első szülöttségi tekintét így a sorrendbe szépen tönkretette ebbe a családba. Tehát Ruben, ugye Bilhával, Simon meg Lévi a sikemi vérengzést, azt hiszem, hogy kitárgyaltuk. És utána jön Júda, és mond egy mondatot, mond, hogy figyeljetek, hát nem áll. És mindenki hirtelen, nem, Andris, ugye? Ugyan érdekes, hogy...
Igen, az is nekem azért megütötte a szememet, hogy egy dologért lettek volna hajlandók meghagyni az életét, egy kis bevételért. Hát nem azt mondanám, hogy megkegyelmeztek rajta, hanem profitszerzési lehetőség csillant föl a horizonton, És akkor, hát akkor adjuk el. Hát mégis neki tök mindegy, csak tűnjön el a színről.
De mégis enyhébb.
A szűkűségnek a látszata is el van kerülve.
Igen, de mégis csak enyhébb, hogy figyelj, én mindenképpen meg akarom ölni. Mindenképpen azt akarom, hogy meghalljon. Tehát ehhez képest ez még mindig jobb, hogy eladjuk rabszolgának. Öljék meg mások. Hogy halljon meg máshol. Nem tudom, tehát nekem enyhébb arra eladom rabszolgának a Brigit, mint hogy megöljük. Nem, Brigit? Neked is ugye a humánusabbnak tűnik.
Hát, hogy ne. Nem, nekem meg az jutott eszembe, hogy úgy csináltak, mintha megnyugodtak volna. Mikor bedobták a putba, úgy megnyugodtak, hogy nagyon jó végeztük a munkánkat, és megnyugodtunk. Mint amikor van a szobádban egy darab légy, és üldözöd, mert idegesít már csomó ideje, és végre agyon tudod csapni, akkor így megnyugszol, és akkor így tök jó érzed magadat. És én is ez a mi haszna, hogy megöljük, hát ez a gyerek tulajdonképpen őnek csak az idegesítésükre szolgál, amióta megszületett, hogy beszélni tudott, mert ugye ő hordta a rossz híreket apának, még ha nem is szándékosan rosszakat, de mégiscsak egy idegesítő volt számukra. És azzal, hogy eladják, most legalább valami hasznot húznak belőle, mert eddig csak a károkra volt. Tehát ők úgy érezték, hogy ez a gyerek ez tulajdonképpen egy tök fölösleges, és ha eladjuk, akkor még jó is járunk.
Igen, de ugye a gyilkosság szándéka mégiscsak az volt, hogy öljük meg, és meglátjuk, mi lesz az álomból. Ugye, mert a sztori azért mégiscsak az álomra épül, és ez valahogy így hirtelen elfelejtődött. Nem, Csaba? Tehát ugye megvolt a közös látás, öljük meg, hogy az álom ne váljon valósággá. Ha most itt szellemileg ki akarom mondani, és hirtelen azt mondjuk, hogy ne öljük meg, adjuk el rabszolgának, és akkor majd... De akkor már az álom valahogy eltűnt. Nekem, mindegy.
Én a végén nem voltam ott a múlt alkalomkor, nem tudom, hogy ti beszéltetek arról, hogy látom, hogy igen, hogy a Ruben az kimentette őket, szóval Józsefet a kezükből, hogy ne üljék meg, és Ruben kezdeményezte, hogy vessék őt kútba, mert ugye mikor meglátták őt távolról, akkor megegyeztek, hogy összebeszélnének, hogy megölt. És igen. Akkor Ruben kimentette őket a kezükből, és hogy mondta, hogy ne üssük őt nagyon, ne oncsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba. És azt mondja, hogy a 25-22. vers végén, hogy azért, hogy megszabadítsa az ő kezükből, hogy visszavigye az atyához. Tehát valóban elment a Ruben, és azt gondolta, hogy akkor a testvérei elmennek, ott hagyják a kútba, elmennek, és akkor ő visszamegy a kúthoz, kiveszi onnan Józsefet, és visszaviszi az apjukhoz. És azért volt olyan nagyon elkeseredve mostan, amikor látta, hogy nincs a kútba, hogy hol van a kútba.
Hát ez majd később lesz, igen. Most még csak a vacsora van, ahogy még itt van József.
Igen, csak hogy a múlt alkalomkor beszéltetek arról, hogy Ruben tényleg az állt a szándékába, hogy a testvérei ellenére kiszabadítsa a Józsefet, és hogy visszavigye az atyához.
Igen. Hát ezen egyébként lehet gondolkodni, hogy egyébként Rubennek megesette a szíve a gyereken, vagy az apja előtti felelősségkényszer volt-e az indítéka. Ugye az öreg előtt el kellett számolni. Ő már azért elég sok fát tett a tűzre, rossz fát. Még egy ilyet is, hogy a gyereket elvesztette, hát nem, lehet, hogy ez is benne volt, bár lehet, hogy meglágyult a szíve felé, ugye nem tudjuk.
És nézd meg, hogy nem sikerült neki ez a terve, hogy titokba visszamenjen, és hogy megszabadítsam. Csak még a múlt alkalommal akartam, csak megszakadt, mert akkor én az utazásomban nem tudtam akkor folyamatosan veletek együtt lenni. És volt egy dolog a szívemben, hogy elmondjam, Mostan az András utalt egy kicsit rá, hogy amikor ott voltak Egyiptomban, akkor azt gondolták, hogy hát amikor a kútban volt, hallották az ő testvérüknek a kiáltását, és hogy nem könyörültek rajta, és hogy milyen kegyetlenek voltak. Ezzel kapcsolatban volt egy meglátás, valamikor hallottam egy prédikációt erről, hogy ekkor történt először Józsefnek az életébe, hogy felkiáltott Istenhez. Nem csak az ő testvéreihez kiáltott fel, hogy szabadítsák onnan ki a kútból, mert éhen halt volna, ha nem is őt meg ott hagyják, az kész halál. És József ottan csak ilyen keveset ír erről az ige, és csak következtetni lehet. De József ottan a kút mélyén, ott felkiáltott Istenhez. Felkiáltott Istenhez, és nagyon könyörgött, és nagyon sírt, mikor látta, hogy a testvérei nem reagálnak, és nem hallgatnak rá, akkor Istenhez fordult. És Istenhez kiáltott, és Istenhez imádkozott, és Isten meghallgatta az imádságát már akkor a kútban. És a végül kimenekítették, eladták, de tulajdonképpen az élete megmenekült. És a kútban tapasztalta meg először azt, hogy milyen életveszélybe lenni, és egyből a cipraruha dicsőségéből lekerülni a kút mélyébe a halál torkába. És ebbe a nagy rettenetbe ő felkiáltott Istenhez. Ez így nem írja az ige, de lehet következtetni rá, mert a következő, utána majd látjuk az életébe, hogy nagyon szoros volt a kapcsolata Istennel, és ezt akartam volna megemlíteni, hogy ez egy nagyon csodálatot rejtett dolog, hogy tulajdonképpen ekkor volt Józsefnek az első találkozása Istennel, hogy ő felkiáltott Istenhez a kút mélyéből.
Hogy sokkal könnyebb helyzetbe került, mint a végső dolog. A másik pedig, hogy azon gondolkoztam, hogy mi volt az a három dolog, amit utáltak a testvéreit a Józsefben, az egyrészt az apját, másrészt a cifra ruháját, arról a részben meg őt, az egész gyereket. És ugye olyan volt a cifra ruha nekik, mint a bika viadalon a vörös posztó a bikának. Tehát ha messze föltűnt nekik a láthatáron a tesói cifra ruhába, akkor vérbe forgott a szemük, és ugye itt is az volt az első, hogy megtudtuk róla a cifrulát, és ugye ezt a cifrulát vitték haza is az édesapjának aztán majd, és ezt csak zárójelben mondom, hogy ez a cifraruha ez olyan, mint egy szellemi ajándék, egy ajándék, és a keresztényeknek nem szabad utálni a másikon az ajándékot. Hogyha valaki valamilyen módon meg van jutalmazva, vagy ki van emelve Isten által, akkor arra figyelni kell, hogy ezt nem szabad meggyűlölni csak azért, mert van valami különbje, mint a másiknak. Ezen volt mondani azt, hogy milyen természetes zsigerű ösztön az utálat erre a szép ruhára.
Így van. Hát ugye az... is az jött be rögtön visszatérve az igére, hogy nem így vagyunk. Nem így vagyunk keresztények. Hogy akinek van valamilyen, belerökjük a kútba. Kitaszítjuk magunk közül. Hát így vagyunk mi is. Hát mi is így vagyunk. Az, hogy felkiáltott az Istenhez, hogy Isten élő volt-e József, nem tudom elképzelni, hogy nem. Hiszen az apja is úgy nevelte, gondolom én. Mert vannak olyan dolgok az álomban, ugye József álmai is voltak minden. A cifra ruha, talán a jó módot az, hogy ő neki több van, mint hogy az Andris is mondja, az is benne van. De én szerintem egyetlen egy dolog van benne.
ugyanúgy van, mint a gyülekezetekben, mert egymásnak testvérjei vagyunk. És ha valakit ki akarunk utálni, akkor igen, beledobjuk a kútba. És utána nagyon szépen falasodunk, és nagyon szépen hazamegyünk, és jókat eszünk, iszunk, nem gondolunk arra, hogy amit tettünk, az akkora gonoszság, mintha én álltam volna a kereszt alatt, és én is beletöttem volna egy szöget, egy nagy ütésre Jézusnak a lábába. Csak ezt nagyon sokan nem veszik észre, hogy ami gonoszságot cselekszünk, és ami rossz indulatot teszünk egymással, mert azt mondjuk, hogy testvérek vagyunk. Olyan mindegy, hogy a kútba dobják bele, mert testvérek, vagy olyan mindegy, hogy megfogom én egy kalapáccal én is belőttem a Jézusnak a lábában szöget. És utána hazamegyek, és nagyon jól érzem magamat. Ezek volt töltött káposztát, csirkepöttöltet, minden. Én nekem ez jött le a 25-ösből.
Az igazság, hogy én is gondolkodtam ezen a cifraruhám. Tehát én azon gondolkodtam, hogy ha mondjuk Ráhelt nézzük, aki Jákobnak az igazi szerelme, az igazi felesége, az eredeti elképzelésének a felesége, akkor végül is József az első szülött. És a józsefi első szülöttségnek, mert a tarka ruha az azt jelenti, hogy valaki kiválasztott. Valaki nagyobb rangban van, mint a többi. Ez a középkortól kezdve, az ókortól kezdve a középkorig mindenhol látszódott. Sőt, tehát a mai világban ugye erről beszéltünk, hogy aki minél fényesebb, minél tarkább, minél drágább ruhában van, az a ruházatával is tükrözi, hogy ő valaki. Jó, mondjuk most már nem, mert most már a celebitásban olyan emberek is felöltöznek olyan ruhákban, mintha valakik lennének, de hát igazából mindenki tudja, hogy ugyanolyan átlag emberek, mint mi. De ezeket annyira nem követem, csak találkozik az ember velük. Ne nézd rám, András, én nem vagyok ilyen.
Igen. Mikor valaki nagyra nézünk, az a rangsorban az első, hiszen Jézust is úgy alázták meg, hogy egy bordó palástot tettek rá. Ez egy nagy bordó palást, ami a rangot jelenti. Azért tették Jézusra, és rám jelölt elvitték. Igen.
Hát azt nem tudom, én azt úgy tudom, hogy az az övé volt, nem? Ami a... Andris, neked van? Vagy tudom másod, hogy ez a Jézus palástja, az kié volt?
Nem tudom. Mint korona, meg palást, és mint király, tudod? Azt mondta, hogy te vagy zsidó királya, és akkor megkoronozták azzal a tövis koronával, és rátették a bordó palást.
Igen, de hogy ez kié volt az a palást, az... Aha.
Meg nádasz kezdődött.
Majd ha eljutunk egyszer az evangéliumhoz, akkor ezt átnézzük részletesen.
Akkor rá, igen.
2039-ben.
András, már nincs neked erre hitet, hogy mi itt valamivel is haladunk. Már a 39-es dátumot tűzött ki Jézus halálára és feltámadására.
Jó, hát a szorgalmasok előre olvashatnak.
Igen. Na, szóval visszatérve, tehát ez egy kiválasztásnak volt, és ő a Jákob tudatosan, tudattalanul adta ezt a ruhát. Én úgy gondolom, a Jákob egy nagyon-nagyon picit nem kellett volna, hogy ezért családterápiára járjon, bár szerintem ráfért volna pici családterápia. Egy picit jobban átgondolta volna, hogy ezzel a megkülönböztetéssel sokkal több kárt csinál, mint amennyi hasznot hoz. Átgondolta volna ezt, de hát egy atya ilyen, így van vele. Én keresztény párhuzamot még mindig nem tudok felfedezni, de tényleg bőszen keresem ezen a területen Jézus Krisztus és Józsefnek a párhuzamát. Megmondom őszintén, hogy én még nem találtam, hogy... De lehet,
miért?
Hogy... Tessék?
Miért?
Hogy
miért nem találtam?
Hát Figyelj, nagyon sok keresztény prédikáció erre épül, a József és a Jézus Krisztus életének a párhuzamosításával. És amikor így az ember nagyítóval nézi ezt a József történetet, még egyelőre én nem találok benne, de lehet, hogy rossz helyen kutatom, vagy rossz szellemiségből, valószínű a rossz szellemiség.
Csak felületesen nézed?
Hát figyelj, de mondom, én még itt talán az irigységből való meggyilkolást a farizeusok és a Jézus analógiára rá lehet húzni. De ahogyan nézzük a gyerek testvéri viszont, azért látjuk, hogy itt nem elsősorban az irigység a fő gyökér. Meg a hatalomvágy, ami a farizeusoknál volt.
Én nem összefüggést mondtam Jézusra, azt mondtam, hogy ilyenek vagyunk.
Nem te rólad van szó, hanem az egyház történelemről. Tehát, de mondom, nagyon sok biblia kutató látja a párhuzamot, utána kell olvasni, nézzetek utána, ezt múlt héti részben is mondtam, hogy nézzetek ennek utána, biztos, hogy van, de szerintem nem itt található, ez inkább a többi biblia kutató, vagy inkább prédikátor ezt a részt még olyan szépen elegánsan átlépi, hogy itt miért került Egyiptomba. Nem? Andris itt Csaba vagy, vagy Timi Kertó. Júj! Hát ez elég sálta. Ez elég sálta, igen. Már ilyen alapon minden összefügg mindennel, tudom, Brigi, de...
Hát így van, ez itt az első betűtől az utolsóig összefügg, tehát ez teljesen.
Jó.
Nem ilyen szétfor dolgok vannak a Bibliában, ezek mindennel összefügg.
Oké, csak hogy akkor azért az összefüggéseket mondjuk megmagyaráznád nekünk, akkor viszont az már sokkal tisztában látnánk.
Hát most csak egy ilyen vonalon, hogy csak ez a ennyi, hogy volt ez a József, és akkor felnövekedett, és a testvérei meg akarták ölni. De most Jézust is megölték. De megmentő, mint megmentő, tehát itt a megmentő szerep volt a lényeg, hogy megmentette a népet. A saját népét megmentette.
Hát ha igen, ilyen messziről nézzük, akkor igen. Hát de...
Van tartozom ilyenből.
De hát akkor most már nagyon távolról nézzük ezt a történetet. Volt egy József, akit a testvérei meg akartak ölni, aki a végén megmentette őket. Hát ekkor ebben a három mondatban benne van Jézus, az biztos, az tény. Felteszem a kezemet. Nem, hát az a...
Csak felkiáltotta az Istenhez, akkor az lehet az újjászületés.
Brigi, szerintem a csúcson hagyd abba. Csúcson hagyd abba ezzel a három mondattal.
Nem, nem. Én pártolom a Brigit.
Jó, pártolja, de én azzal segítek, hogy szólok neki, hogy pont akkor hagyja abba, amikor még...
Nyomtató ökörnek megközben a száját, és az állapostól idézi egy arra, hogy hogyan kell javadalmazni a gyülekezet vezetőt, vagy szolgálót, az legalább ilyen áthallásos. Tehát én nem gondolom, hogy nagyon erőltetni kell ezt a párhuzamot. Nekem az tetszik, hogy azt a személyt, akit kútba vetettek, ő lesz aztán a megmentőjük. Én ebben látom azt, hogy azt az elhívást, amit kapott József, azt Isten gondoskodott róla, hogy beteljesedjen úgy, hogy bár mindenki utálta őt, de mégis ő lett az ő megmentőjük. Én ezt érzem a párhuzamot az Úrral, de én se feszíteném nagyon túl.
Na, én is azért szóltam rá a Brigire, hogy itt amikor a három mondatot elmondja, az ott a csúcs, összes többit, amit elkezd részletezni, azt már ne. Tehát amit akkor már elmész nagyítóba, akkor az már szem.
Már eljutottuk a határozottan.
Nem, csak beszélgethetünk fölösleges dolgokról, de szerintem menjünk tovább, Tini.
Volna még egy dolog, hogy nekem már a múlt részben is így megütötte a szememet, hogy bedobták a pultba, de nem volt benne víz. Meg amikor, mint feltételezzük hozzá, az Istenhez kiáltott, abban a pillanatban meglátták, hogy jönnek az izmaeliták, ez a karaván, aki meg tudja őt venni. Tehát itt is van egy kis ötletügyés ezzel, hogy fölkiáltott az Istenhez, mert akkor így megmenekít. Most gondoljátok, hogy bedobják egy olyan pultba, ami tele van vízzel. Akkor onnan nem biztos, hogy kihúzkodják, hogy eladják. Vagy ha nem jön ez a karaván, akkor lehet, hogy mégiscsak addig
beszélgetnek, hogy csak megölik a végén. Tehát ezek ilyen érdekes dolgok, és szerintem nem véletlenek.
Hát azért elárulom neked a sztorit, ugye, hogy van egy sztori, aminek van egy kifutása. Tehát nyilván úgy építik fel a sztorit, hogy ezért nem egy tragédiával végződik, mert akkor Józsefnek a története ott a vége lett volna, úgy, ahogy Ábelnek sincsen történet vége, hogy Ábel megszabadul, Ábel Káin kezéből kiszabadul, és ez is ez történik vele. Ábelt kinyírta a testvére, pont. Tehát itt akkor itt lenne a vége a történetnek, hogyha ez nem így lett volna. Tehát jó, hogy feltételezett, hogy milyen jó, hogy más a vége, de hát nyilván más a vége. Tehát ez egy ilyen kézenfekvő dolog, nem? Nekem.
Mert voltak út, meg hogy jöttek azért, úgy véletlenül.
Hát nem véletlenül jöttek, igen. Meg szerintem dramaturgiailag ez nem biztos, hogy egy abban a pillanatban történt ez a... Mint ahogy te is felkiáltasz az Úrhoz, mert mindannyian felkiáltunk az Úrhoz, és nem abban a pillanatban jön a karaván, hanem lehet, hogy egy picit később jön a karaván. Tehát már nem csak megkajáltak, megitták a kávét, és utána még le is feküdtek aludni, és mert mindig nem jött a karaván, és csak egyszer csak jött a karaván.
Akkor ezen a napon belül eltelik egy, mit tudom én, több óra hosszabb?
Hát egy nap.
Az evés meg a felemelték a személyeket között?
Figyelj, Brigi, a te Bibliádban egy percen belül megtörténnek a dolgok, az én Bibliámon történhetnek meg napokig is. Ezen ne veszünk össze, ez végül is teljesen van.
Nem.
Majd összeveszünk máson. Ez az ige.
Én is ezt gondoltam, hogy lehet, hogy tényleg ott ültek a kucsinél, és ott lettek, és hallgatták, hogy ki a vállalózat, de utána el kellett, hogy menjenek onnan, mert különben észrevették volna azt, hogyha valaki más kiveszi a kútból.
Itt van.
Tehát biztos, hogy elmentek onnan.
Várjá. Most akkor elvesztettem a fonalat. Hát ők dobták be a kútba, ott tettek. Utána eladták. Hát persze, hogy tudták, hogy ott van a kútba.
Azt tudták, hogy ott van a
kútba. Csak Ruben ment el.
Karib mentek. És messzebbről látták meg, hogy jön a karaván. És akkor fölcsejtett bennük, hogy hát el is adhatnák, és akkor lesz belőle pénz. De azt is látjuk, hogy utána majd kicsit később, hogy nem voltak ott, amikor a Midianiták kihúzták a kútból.
Na.
És végül is, a Midianiták adták el, tehát ők csinálták meg azt, amit a fiúk szerettek volna, hogy eladták rabszolgáljuk.
Tényleg? Én ezt nekem fel se tűnt.
De bizony. Így van. Csak ez még kicsit arrébb van, de így van.
Én is teljesen így értettem. Van, aki máshogy magyarázza, de én is így értettem, hogy csúnyán ráfaragtak, és a biznisz elúszott.
Igen. A pénz is elúszott, a gyerek is eltűnt, de legalább a rohadt kezükben alatt, amit előtt állattal le tudtak érezni, mert az a mérség apának. Hogy apa mondhassa ki azt, hogy hát tényleg meghalt ez a gyerek, mert még a halotti bizonyítványt is az apukával állították ki.
Igen.
Jó, de ők kitervelték, hogy eladják az izmaelitáknak, csak nem ők húzták ki a kútból.
De nem.
Figyelj, ott van. Igen.
De
eladták az izmaelitáknak 20 sékelért. Ne hülyéskedjetek.
Az izmaelitáknak
20 sékelért. Azt annyit tudok, hogy a 20 sékel nincs benne egyébként az eredetibe. Azt csak hozzátették, mert a helyi szokás az volt, hogy a fiatalokat 20-ért adták el, az idősebb, érettebb rabszolgákat meg 30 sékelért adták el. Tehát ezt így a későbbi hagyományok írták bele, hogy hány sékelért adták el Józsefet. A lényeg az, hogy eladták az izmaelitáknak. Hát ide van írva. Ekkor néhány mindig a kereskedő elhaladt mellette, kirángatták, felemelték Józsefet a kútból, és eladták az izmaelitáknak 20 ezüst ciklusért. És így védték Józsefet, András hallatszol, így vitték a Józsefet Egyiptomba. Nekem ez az eredeti...
Nyilván összeadott a szemöldök az ige magyarázatodra.
Kinek? Hát üljön le és beszélgessünk.
Most meg a munkában nem akarom a proféta asszonyt ránk szabadítani.
De nyugodtan, nyugodtan.
Tehát én tényleg így látom, hogy ez tényleg csúnyán átfizettek a fiúk, mert igaz, hogy a fiú eltűnt, de pénzem lett. Mert nem ők kapták a pénzt.
De hát akkor megdőlt a Jézus Krisztusi párhuzam, mert nem adták el a testvérei 30 ezüstért a megmentőjüket. Nem tudták eladni.
A döntés megszületett, hogy eladják.
Akkor ezt még, akkor még hátra kell mennünk egy 3 kilométert, hogy onnan nézzük a sztorit, hogy mi bele, tudod, bele síkuljon a... De érveljél ellenem, ne személyeskedj, nyugodtan érveljél.
Ez izgalmasabb ez a sztori, mint ahogy elsőnek látszik.
De én még azon gondolkodtam el, hogy ugye itt a midianitákat is menemíti az ige.
Na most ha megnézem a héber bibliába.
Komolyan.
Mondjad, bocsánat. Na akkor tényleg a pofám leszakad. Én ezt mindig is úgy olvastam, hogy egy tesói adták el. De mondjad, Timi, ja?
Ez az egész egy családi biznisz volt, mert a midianiták, az egyik másodfokú unokatestvér adta el az izmaelitáknak, a másik másodfokú unokatestvérnek. Én kiszámoltam papíron, mert nem vagyok jó rokonságban. De hogy az izmaeliták a Józseféknek a másodfokú unokatestvéreik, mert a édesapjuk a József, és az ő édesapjuk meg testvérek voltak, az Izmael meg az Izsák. Úgyhogy ez egy családi, családon belül adták, vették itt az unokatesókat.
Na, ebből a Bibliából...
Ott is megtanett.
Így jobb. Ebből a Bibliából így olvasom. Jeltek, adjuk el az izmaelitáknak, de kezdünk ne legyen rajta, mert testvérünk és húsunk ő. És hallgattak rá testvérei. És arra vonultak a mindjárt a emberek, a kereskedők, akkor kiúzták, felhúzták Józsefet a gödörből, és eladták Józsefet az izmaelitáknak 20 ezüstért. Mi ebben az érthetetlen? Ez így, ebből a szempontból nekem továbbra is a történet...
Mi van, mert vannak az izmaeliták?
Ha utána olvasol a kommentároknak, kétféleképpen magyarázzák. Az egyik az, hogy két karaván volt, az egyik a midianitáké, a másik az izmaelitáké. A másik magyarázat, ahogy most te próbálod magyarázni, hogy itt ugyanarra a karavánra mondják egyszer, hogy izmaeliták, és egyszer, hogy midianiták. És ebben a második magyarázatban a tesók adták el nekik, az első esetben pedig a midianiták adták el az izmaelitáknak. Ez a két kimenete lehetséges ennek az igének, azt szokták mondani.
Igen, vagy pedig ugye beszéltünk Izmaelnek a rokonságától, vagy rokonságáról, hogy az izmaelitákon belül vannak a midianiták is.
Nem.
Jó, én csak mondom, mert beszéltünk
mert
erről.
A midianiták, azok a Ketulának a fia a midián, és az ő leszármazottai a midianiták.
Na, de a Ketura kinek a felesége?
Nem is Ketura fia.
De a Ketura kinek a felesége? Nem is Ábrahám. Vagy Ábrahám. Ábrahám.
Uh-huh. Ő nem izmaelita.
Hát.
Az a tesója volt. A féltesója.
Családi
ezek nincs fiúk. Uh-huh. És ezek a másik unokatesók, mert mindnek a gyerekének a gyereke, vagy már hornak. De itt azt írja egyébként az Abcselbe, Abcsel 7-9-be, hogy a patriárkák pedig kicsit vezetett Egyiptomba, de Isten vele volt.
Aha.
Kapcsán 2-9.
Hogy? Mi van ott?
Szépen megtaláltad, Brigi. Szépen.
Szép volt.
Én szót kerestem. Kapcsán 2-9.
Jó, de ti mindig a Bibliát hozzátok mindenre.
Irítségből eladták Józsefet Egyiptomba. Gyerekek, kinek mondja ki?
Mi? Mondd ki kinek.
Kinek mondja ki?
Mindjárt.
Az Abcser 7-9-ben kinek beszél, és ki beszél kinek?
István beszél, mi?
István beszél, nem a népnek beszél, farizeusoknak beszél. Ugye az elítélése alatt van.
Igen.
Ugye ő elmondja a történetet, hogy mindig a kiválasztott ellenem vagytok. Ugye ez a sztori vége. Hogy bármi történik, mindig te azok ellen vagytok, akik az Istennek a felkentjeit, tatara, tatara, tatara. Tehát ő ott a sztorit mondja el, ahogy azt az emberek ott akkor ismerték. Hát.
Igen.
Ez egy nagyon lerövidített.
Volt, mint nekünk, Tamás.
Tessék?
Ugyanaz az idejük volt, mint nekünk. Itt azt mondja az Isten, hogy ő hogy érti ezt a sztorit.
Igen, ő így van, így van.
Ő úgy érti, hogy a tesók adták el.
Én is úgy látom, mondom, én azért csodálkozok a Timin, de jó, amit mondasz, Timi.
Én teljesen úgy értettem, hogy a Timi, tehát ahogy én elolvasom ezt a Károli fordítást, nekem az alanyok, meg a történet folyama egyértelműen azt sugallja, hogy itt két karaván van, és csúnyán ráfáztak a tesók, de hát lehet, hogy István szerint nem.
Igen, István szerint nem, én mondom, ez a hiper-magyar autentikus Bibliát szerint sem. Most itt olvasok egy olyan héber Bibliát, ami így egy az egyben van fordítva, minden szó mellett ott van, ott se. De aztán a fordítások, ugye ezek mind fordítások. Erről beszéltünk párszor, hogy hát ott a hébert kéne héberül olvasni, hogy erre rájöjjünk, hogy ott mi van írva. De egyébként tetszik de ez a sztori, félre ne értsetek.
Úgyhogy én ebben azért tudok kicsit gyakorolni.
Abszolút, a magyar csavar benne van, tehát én ezt nagyon bírom, az ilyen üvegtigris sztori, az a végén benne van, hogy bármit tervezünk, mindig ráfázunk, bármit csinálunk, mindig valami rossz jön ki belőle. Timi, tied ez az érem, abszolút. Én nekem most ez egy meglepő eredmény volt, de tök jó.
Én még azon gondolkodtam el, amit az előbb a Tumi mondott, hogy ugye nem mondja így ki az igen, de azt látjuk tényleg, hogy annyira kivételezett József és Jákob, hogy József vagy Jákob számára, hogy mond József volt a kiválasztott, a gyerek. De ha megnézzük, és Isten is kiválasztotta egy bizonyos feladatra Józsefet, és nem is kis feladatra. Tehát bízott rá dolgot, de az isteni kiválasztás az, hogy tovább vigye a vérvonalat, vagy a családfát, az igazából Júdának, Isten Júdát választotta ki erre. Tehát az, hogy van egy emberi kiválasztás, az nem mindig esik egybe azzal, amit az Isten kiválaszt. És jó dolog, hogy ennyire szerette, vagy hát nem is biztos, hogy annyira jó dolog, hogy így szerette Jákob Józsefet, de Isten mégis valamiért Júdát választotta ki arra, hogy az ő által menjen tovább a messiási vérvonal. És azzal együtt, hogy Júda is rengeteg hibát követett el az élete során. Voltak ballépései. De ez nekem mégis azt mutatja, hogy Isten kegyelme sokkal nagyobb, mint ahogy mi azt el tudnánk képzelni. És az ő kiválasztása az biztos. Tehát, hogyha ő valakit egyszer kiválaszt, azt nem fogja visszavonni, és nem fogja megmásítani. Azért, mert mi esetleg
néha görbe utakuljálunk. De Isten valahogy ezt is belekalkulálja, és ez számunkra nagyon biztató. Hogy amikor én elszúrom Istenet, nem esik kétségbe.
Hát annál inkább nem, mert ugye emlékeztek, hogy Ábrahámnak azt mondta, hogy elmentek majd Egyiptomba, és ott 400 évig ott lesztek. Tehát Isten ilyen léptékekbe gondolkodik, hogy ő már nem csak azt nézi, hogy Józsikán keresztül beviszi Egyiptomba, és megmenti a népet, mert ugye Józsefen keresztül mentette meg ebben a korszakban a népet. Aztán Mózesen keresztül majd megmenti máshogy a népet, aztán a bírákon keresztül, a Gáttól, akármelyik nemzetségen keresztül, különböző nemzetségeken keresztül, különböző módon menti meg Isten Izraelt. Tehát a 12 törzs így vagy úgy, de mindig egy részévé válik ennek az egésznek, mert Isten nem csak egyénekben gondolkodik, hanem az egyéneken fölül ilyen évszázadokba, hogy majd egyszer el fogtok oda jutni, ott sanyargatni titeket, de onnan is kihoznak titeket, és majd visszatértek ide. Tehát bődületesen, amit mondasz, hogy bődületesen nagyobb vonalúbb, nagy vonalakban gondolkodik az Isten, mint mi, a pillanatnyi adj uram, de rögtön meg hagyd szabaduljak ki a gödörből. Mert Isten már nem csak ezt gondolja át, hanem nem ezt tervezte, hanem hogy Józsefen keresztül akármilyen hányat adott az állapota, akkor is a végén az lesz, amit az Isten elmondott az álmába. És kész. Nem?
Igen.
És ez a fantasztikus, és ez a jó reménység, hogy mi tudjuk a jövőnket. Tudod, tehát a mi jövőnk is valahol már itt ez már megvalósult, tehát azok az álmok, amiket kijelentésben az Isten adott a jelenések könyvében, azok nekünk szólnak, érted? Meg a páli levelekben, hogy meg fogunk állni az Úr, a hitnek a harcát megfutjuk, elnyerjük az életnek a koronáját, mindörökké az Úrral leszünk, az Isten ott áll, az Isten nem kárhoztat bennünket, az Istennel fogunk együtt élni. Tehát amikor reménységben gondolkodunk, akkor Istennek ezt a végeláthatatlan nagyvonalúságát lássuk, ne abban azokban a tényleg, amit mondasz, azokban a kis pitiáner dolgokban, amit mi emberi cselekedetekkel vagy felépítünk, vagy lerombolunk. És amikor az ember ilyen távlatokba lát, akkor azért megnyugszik, hogy na, az, hogy nem Andris, akkor úgy minden rendben van. Tehát kiúzunk néhány
Azon kerem a fejemet, tudod, ahogy itt mondta a Timi is az előbb, egyszer végig kéne nézni, hogy Jézus családfájának hány tagját zárnál ki majd gyülekezetekből az erkölcsi, etikai, életvezetési, családszervezési okokból hány parázna, prostituált, elvált, gyilkos, ugye a Sámson, aki nők ágyán keresztül csinálta, amit csinált, és hogy ebből, ugye, és akkor ugye betetőzik Máriánál, aki ilyen, hát ilyen suba alatt leányanyaként megszüli Jézust, ugye most a világ szemet elől mondom, és ebből lett az Úr. Tehát amit a Tibi mond, hogy valóban Isten a kövekből is támaszt fiakat, ha kell, tehát.
És nem az a mércéje, mint a milyen. Tehát mi a messiási vonalat másik választottuk volna, mint ahogy mindenki más is. Picit intelligens, picit művészi hajlamú, picit szép, picit izé, tudod, hogy összeraksz magadnak egy ilyen, nem, egy ilyen rangsort, és akkor hát igen, legalább ezt a vonalat kövesse. És semmi köze nincs az isteni logikához ez a fajta. Még Sámuel is beleesett, tehát tudod, megjöttek ott a Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jesus Tatum, meg mit tudom Brad én, Brad Pitt, érted, George Clooney típusú testvérek, és azt mondja, hát megjöttem, hát itt van az új király. Mert ugye az előző király is magas volt, ugye Saul magasú, kiemelkedett a tömegből.
És ember
volt. Igen, egy magas, sudár, jó kiállású srác volt, Kriszpett, meg ilyenek, tehát érted, mell megvan, has nincs, érted, ahogy kell. És akkor tudod, mondja az Isten, hogy ne ezt nézd, jöjjön a kabos. Hát kész. Én ezt nagyon bírom az Istenben. Természetesen én ilyenkor háttérbe érzem magam, mert viszonylag sudár vagyok és jóképű.
Akkor veled most mi lesz?
Akkor velem most mi lesz, igen. Nem is vagyok kiválasztott, igen.
Csak az örök életre.
Elég ja, hát azóta ott valahogy besunyogok, igen. De.
Elég nekem az úr kegyelme.
Én majd így halkan bekopogok, ahogy a Szergély Jeszenyin.
A állaposkor is csúnya volt, kopasz, kicsi, gyenge.
És még nem tudott beszélni se. Tehát az Apolloshoz képest ő egy ilyen, tehát mindenki kereste a szavakat. De hát mégis másról szólt a történet. Igen, tehát a megnézte Pál ábrázolásokat, tehát azért inkább félni lehetett tőle, mint szeretni. De nyilván nem félelmetes volt, de így kiállásra tudod, valahogy be van gyulladva a szeme, meg egy csomó minden volt vele, ami, hát ugye meg, többször megverték, hát annak azért mindig van nyoma. Érdekes, hogy...
Olyan volt, mint a Lea.
Igen, pont erre gondoltam én is, hogy Isten kiválasztott a Leát, Jákob kiválasztott a Rahelt.
Ja, én egy pillanatra Star Warsból a Leila hercegnőre gondoltam, de akkor Bibliába gondolkodjunk. Jó, bocsánat. Mondom, hogy jön ide Lea? Hogy jön ide Leila hercegnő? Én sem, most már kezdek visszatérni.
Benne voltam egy nordik krimibe, benne voltam a Csillagokban,
jó, most ez, nem, most én voltam a troll, és bocsánatot is kérek, tényleg.
Nekem is filmek jutottak eszembe, csak visszafogtam magam, de hát a Tamás nem ilyen visszafogás.
Jó. Most hol járunk,
hogy hát most a különbök háborújában éppen a Tamás elhozta a jódbát a kezébe.
És még mozog is.
Igen, nagyon cuki.
A jól nem is jó, mert ő valami grogu vagy.
Grogu, igen, ez az új sorozatból van.
Gyerekek, szerintem sikerült új magaslatokra elérkezni.
Mindent a hallgatókért. Jó, te érjünk vissza. Bocsánat, Pannika, ne haragudjál. Csak most ezt, jó, ezt végigvittük ezt a humorzsákot, na. Timi, szedd már össze magad, te vagy a főnök.
De látom, hiába beszélek én Leáról, meg Rányáról, és nekik sokan
bennünk. Na, olyan, ott tartottuk, hogy olyan volt, mint Lea. Igen, mert a Leának a megvetett állapota volt az, ami nem az, hogy Isten szemébe kedves, hanem amit az emberek megvetnek, azt az Isten valahogy arra, hogy mégiscsak előrébb veszi. Nem?
Vagy legalábbis felemeni.
Igen, de az mindenképpen.
Testvér van, mert aki, hogyha egy ilyen megvetett és szemrenézve nem mutatós embert teszel oda egy üzenettel, akkor ahhoz, hogy ezt a hallgatóság befogadja, oda szerint szív kell.
Igen.
És a kevény, meg gőgös emberek semmit nem hallanak meg ebből. Azok, akik a külsőt nézik, az előkelőséget, a hatalmat, azok azt fogják mondani, hogy ki vagy te, mit beszélsz itt. Ahogy Jézusnak is, hogy jön-e Názaretből valami jó, jön-e, származhat-e onnan bármi jó. Úgyhogy ott van Pál apostol, aki mondjuk kinézetre hitvány, stb., és az üzenetét, aki meghallja, az Isten szavát hallja meg. És most megérted, kiáll egy bodybuilder, kigyúrt, frissen, plastikázott, dúshajú, 50-es filmsztár, és hirdeti az evangéliumot, akkor ott vegyes az egész kép. Hogy te most mit hallgatsz? Egy kulturális üzenetet, egy esztétikai élménynek vagy a része, vagy tényleg az evangéliumot? Tehát én szeretem azt, ha dadogva mondják el az igazságot.
De súlyos, amit
és,
most
megfogad. És kopaszolni, és öregen, és izé, és nem a csillogó fények, és az aranyozott nyaklánc, meg a 2 kilós gyűrű, meg smuk, meg a aranyszínű mikrofon viszi el a sót, hanem az evangélium.
Nagyon súlyos, amit megfogalmazol, és egyébként meg nagyon is igazad van. És én még ugyanerre még hozzátenném, hogy például a tömeg. Hogy nem biztos, hogy a létszám, a tömeg az mellett van, tehát ez bizonyság az Istennél, hogy ez valaki népszerű, vagy valaki tömegeket vonz, az mindenképpen ez az Istentől levő dolog. Igen.
Hát vagy figyelj, Jézus is tömegeket vonzott, de mihely probléma volt, ott hagyták. Tehát a tömeg az nem jelent semmit. Az egyén.
De én úgy vettem észre, hogy Jézusnak sem jelentett semmit a tömeg. Már oké, hogy eljön 4000 ember megnézni, utána megmondjam, miért jöttetek azért, hogy megetesselek titeket. De igazából nem akarták. Tehát a 4000 nem akarta követni Jézust. Megnéztem, mint látványosság, megnéztem, mint ellátás, de ott nem lett 4000 hívő. Később lett a 4000 hívő, amikor a Szentlélek tett bizonságot a szívükben is, belülről kezdtek el hinni. Addig Jézus egy csoda rabbi volt, akit 4000 ember megnézett. És utána ebből az ételből lettek. Nem? Én úgy gondolom, hogy ugye többször is van, hogy követik Jézust, hátrafordul. Aki engem akar követni, ezt tagadja meg, ugye most beszéltél róla, anyját és apját. Tehát az ott, érted, és aztán ezeknek a prédikációknak a vége az lett, hogy megkérdezte a 12-t, aki ott maradt vele, hogy ti is el akartok hagyni. Benne volt a pakliba.
Hogy mert a többiek haszonért mentek. Hát hasznot vártak. Bármilyen hasznot.
Brigi, a vallásos világ 99%-a. A vallásos világ 99%-a haszonért követi az Istent.
Így van. Ezt mondtam.
Valamit elvárunk az Istentől, hogy történjen velünk.
Nem az Istentől várod el, hanem a prédikátortól.
Nem, hát te lehet, hogy a prédikátortól, de én az Istentől. Tehát
én.
Oké, jó. Csabi, csapja lovak közé. Mi a véleményed? Látványpékség, vagy pedig a házi süti. Ez a kettő között, amit...
Én nagyon-nagyon szeretem a József történetét. Az egyik, nem is tudom, nagyon sokszor olvastam el, és nagyon-nagyon szeretem. A Dostojevszkinek a Bűn és bűnhődés az elbújhat mellette, hogy itt van a József történetében, amikor az ő testvérei aztán elkezdnek Egyiptomba kiruccanni és találkozni a Egyiptomnak a leghatalmasabb emberi, hogy mit történnek ottan. Szóval nagyon szeretem, és nagyon jó dolog, hogy lépésenként veszünk. Hát igen, a látvány, hogy mi a látvány, és hogy mi a valóság. Én sajnos átéltem ezt a dolgot, hogy alakult egy gyülekezet, és akkor pásztort kellett választani, és akkor leborultunk, imádkoztunk, és kiválasztottunk egy pásztort, aki Isten szíve szerint volt, és aki nagyon Isten szerint adta ki a munkákat, és a imádkozott, és úgy irányította a gyülekezetet, hogy Isten kedve legyen benne. És utána jött egy másik csoport, akik aztán ők felléptek, és azt mondták, hogy na, akkor most pásztort kell cserélni, és egy olyan pásztort kell tenni, aki a TV interjúban jó megjelenése van, és hogy ne kerüljünk szégyenbe, hogyha TV interjút kell adni, és utána aztán mi kérdezték, hogy ezt a pásztort, hogy neki mi az elhivatása, hogy gondolta, hogy mit kell egy pásztornak csinálni a gyülekezetben, és akkor azt mondta, hogy hát a pásztornak azt kell csinálni, hát ahogy a pásztor a juhokkal, hogy megfeji a juhokat, és akkor jó sok tehet begyűjt. Úgyhogy ez lett belőle a kirakat pásztorból, aki jó megjelenésű, és aki a tévé előtt tudja igazán képviselni a gyülekezetet. Ennek ilyen elhivatása volt.
Szomorú. Mindenképpen
szomorú. Hát Tamás, van hova fejlődni, figyelni kell.
Van, igen. Nálunk jó, mert van a celebarcú emberek, és van, aki nem. És akkor lehet, nem választani kell, nálunk mindenki megvan. Tehát teljes keresztény palettát le tudjuk fedni.
Most ez mire gondolsz?
Amire akarsz. És mindenki arra gondol, amire akar.
Kell a jó kiállás mindenhez? Még ahhoz is, hogy az igét hirdessem? Egy törpe, egy összeszakadt vért nem teheti meg? Ha nem, tévi adszakon.
Annika, remélem nem értett félre, mi ugyanezt mondjuk.
Igen.
Hát azt mondjuk, hogy ha valaki féllábú, sánta, félszemű, félfülű, hiányzik a fogazata, az tudja hirdetni Isten igét hitelesen. Hogyha a szívében ott él az Úr.
Ez mi vagyunk, mi csak hatad? Mert nincsen csilli-billi. Nincsen...
Na, de csak most vagyunk hatan, azért a Györgyikéjéket, az Annuskáékat nem dobt ki a gyülekezetből, mert nincsenek itt.
Nem úgy.
Oké, okay, jó, csak félreérthető voltál, a mások is hallgatnak, hogy...
Nem.
Azt mondom, mi pásztorunk nem megfejni akar bennünket, hanem táplálni.
Igen. Na. Akkor innentől kezdve más úrokat pengetünk. Vasárnaptól indul a fejős.
Azok elszakadnak.
A fejős rész indul.
A más úrok.
Jaja.
Jaja.
Na Timike, meddig jutunk még?
Hol vagyunk? Úgy összezavar bennünket a talag.
Eladták Józsefet, igen.
Egyiptomban, Egyiptomban.
Mi nem járunk a hivadalon visszavágnál, még ott nem.
Nem, még nem vagyunk a halálcsillagnál, mi csak a halálcsillag felé megyünk. Úton van Egyiptomban.
Most
a mai magyar hangját. Megkérném, mármint a Biblia magyar hangját, most a Biblizét kérem meg. Én 31-től olvassam másodnél a 36.
verség. Akkor vették a József felső ruháját, és leöltek egy kecskebakot, és bemártották a felső ruhát a vérbe. És elküldték a cipra ruhát, és elvitték atyukhoz, és mondták. Ezt találtuk. Megismered a fiad ruhája, vagy sem? És megismerte azt, és mondta. Fiam felső ruhája ez. Fenevad ette meg őt. Bizony széjjel szaggatta Józsefet. És megszaggatta Jákob ruháit, és zsákba öltözött, és gyászolta az ő fiát sokáig. Felkeltek pedig minden ő fiai, és minden ő lányai, hogy vigasztalják őt, de nem akart vigasztalódni. Hanem azt mondta. Sírva megyek fiamhoz a sírba, és sírötte őt az atya. A midiániták pedig eladták őt Egyiptomba Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök főhadnagyának.
Tehát, hogy az előbb is már beszéltünk róla, meg utaltunk is rá. A fiúk elvitték az apjuknak a kifelúgat. És megkérdezték tőlem, na, ez az? Ez az, ez tényleg ez jó, de fény? És nem azt mondták, hogy hát igen, meghalt, meg mit tudom én. Ott találtuk az úton is, mondd meg, hogy akkor most mi történhetett. És Jákob megmondta, hogy szerintem mi történt. De hát tudjuk, hogy a fiúk is tudták, hogy ez nem volt igaz. És meg kellett ölni ehhez az egész sztorihoz egy kecskevakot. Kicsit nekem ez a... Egyrészt arra hajasz, hogy a törvényben is ott van a bűnbak, hogy minden évben le kellett ölni egy bakot a bűnökért, de másrészt azt is eszembe juttatja, hogy Isten hozta az első áldozatot. Amikor ruhát készített Ádámnak és Évának, mielőtt kiűzte őket a paradicsomból. Tehát mindenem ezek a dolgok mozogtak ezzel kapcsolatosan. És az, hogy a fiúk az apjukkal mondhatják ki azt, hogy József meghalt. Nem tudom, hogy nektek milyen véleményetek ezzel kapcsolatosan.
Hát nekem maga is mit tanítják.
Mert Csabi, hagyd mondja, Csabi. Fannika, hagyd mondja a Csabi, mert előbb elkezdte.
De nem, de mondja a Fannika, mert én nem felejtem.
Minden a hang, bocsánat, nem jó a telefonom. Én szerintem ez a hamis bizonyság. Viszek egy bizonyítékot, hogy ez van, közben tudja az ember, hogy ez hamis bizonyság. Ez nem igaz. Ez van. Ez létezik a mai napig. Csak ennyit akartam. Mondja Csabikám.
Igen, hamis bizonság, de micsoda kegyetlenség. Nem tudok elképzelni kegyetlenebb dolgot, mint hogyha egy szülőnek oda mutatni a gyerekének a véres ruháját. Ez elképesztő, tehát ezekhez fogható kegyetlenség és gonoszság, és ezt vitték. Inkább nem adtak volna semmit, hogy nem találjuk az a fiatat, meg mindent, de hogy a véres ruhát oda vinni, ez nincsenek szavak, ezt nem lehet leírni. Ez kegyetlennek a legtovábbja. Nem? Mit érezhetett az apa, amikor látta a gyerekének a véres ruháját? Hogy gondolták ők, hogy az ők apjuknak ezt viszik? Hogy lehetett ilyesmi, és ebben közösen megegyeztek és oda vitték. Hogy lehetett ezt megcsinálni az apjukkal? Ez leírhatatlan.
Én mondtam, hogy gyűlölték. Tehát gyűlölték az apjukat is. Nem csak a Józsefet meg a cifraruhát, hanem az apjukat is gyűlölték, és ők ezt szerintem ezt ők élvezték, és manipulálás volt az egész helyzet. Az egész szituáció egy nagy manipuláció volt.
Én máshogy közelíteném meg én ezt abból, amiből kiindult ez az egész sztori, hogy apu, engedd már el ezt az egész családot, vegye már minket is észre. Én mindig ezt látom, hogy ez van, ami az egész a Bilhától kezdődve, bármi más, a Leila-Rahel vetekedésnek a vége ide jött ki. Ugye mindig a Leila és még mindig a Rahel vetekszik. Csak most már nem feleségként, mert az egyik pláne már meg is halt, hanem gyerekként. Mi mindig azért megy a harc, hogy kit szeret, kinek a sátrába megy be, kihez megy Jákob, kit választ. És amikor eltűnt az ő választása, ugye neki volt egy választása, nyilván azért volt a cifraruha, akkor is vegyél már észre minket. De lehet, hogy idealista vagyok, És néha ilyen kegyetlenül mutatják meg, hogy minket itt vagyunk, apu. Minket egész életünkben nem szerettél. Engedd már el ezt a családot is. Kegyetlen, amit mondasz, Csabi, hát én nem mentem ebbe fel, mert lehet ilyen sztorikat hallani, hogy valaki féltékeny valakire, és a féltékenységében megöl valakit, a szeretőt megöli, azért, hogy a férje ettől majd akkor csak őt fogja szeretni. Hát hallottok ilyen drámai dolgokat. A féltékenység öli meg, aki reféltékenyek az emberek. Az ember képes ilyenre ennyire átadni az ördögnek a készségét a keserűségében. Teljesen ördögi, hát abszolút.
Hát én is azt mondom, hogy ez a sok évi mellőzésnek az eredménye. Hogy ezek a gyerekek úgy nőttek föl, hogy ők nem fontosak. És ők ezt így megbosszulták. Hogy apának a kiválasztottja volt, és most elvettük tőle, hogy hát akkor majd most mi jövünk. Hogy most eljön a mi idők. És akkor valóban ez a Jákobnak ugye a kedvenc gyereke, elvesztítette a kedvenc feleségét, most meg elveszítette a kedvenc fiát. Úgyhogy biztos, hogy összetakadt a szíve. Tehát innentől már szerintem megint nem ugyanaz az ember volt, mint előtte. Innentől talán csak már a testjárkát ide-oda, és így a gondolatai, vagy a lelke az egy kicsit úgy meghalt a fiával együtt.
Ne, hát majd van lejjebb, majd amikor a Benzsike is eltűnik. Akkor majd még rosszabb állapotban lesz, de hát ezt majd akkor megbeszéljük. Akkor lesz...
Ez durva. De tényleg idáig fajult ez a dolog, hogy én nekem is az, ahogy a Káin, ahogy gyűjtögeti magába a haragot az irigységéből a Ábel ellen, itt is ez a sok fiú együtt gyűjtögették ezt az egészet, és a vége egy gyilkosság volt, meg halál.
De miért, Brigim? Azért, mert azt hittünk, hogy az Isten nem ugyanúgy szereti a másikat is, mint
hát nem tanulták meg, mert nem tapasztalták meg. Ők nem tapasztalták meg a hútó ezt.
Igen, tudom, de én most átviszem másik értelembe, mert milyen vagyok. Az emberek azt hiszik, hogy azért, mert azt szereti, az emberek azt hiszik, hogy akit szeret, annak van vagyona, van mindene, szép ruhája, és akkor engemet nem is, ezért bosszúból őt megölöm. Nem csak fizikálisan lehet ölni szóval, beszéddel, lekicsindéssel, úgy beszélni vele. Én bennem ez jön le. Nem a fizikális bántalom. Hogy azért, mert annak mindene van, szép ruhája van, na most Istenem, most engem szeresi, mert azt most eltettem lábalól, nem lett csak majd valami, eladtuk rabszolgának, na majd most én következek. Ez benne van a mai napig az emberekben. Én úgy érzem, Brigint. Ez benne van. Utána jön a hazugság, mert az ember két dologé hazudik, ha valakitől félünk, vagy valakitől valamit akarunk. És ott is az van, hogy azért, mert akarunk tőle valamit, azért mondjuk, hogy meghal. Na majd engem jobban szeret. Ha már az nincs, akkor majd engem jobban szeret. Hazudni meg hazudok, mert félek az Isten büntetésétől, vagyis apámtól. Én ilyen fura, ilyen így gondolkodom. De nem biztos, hogy jó.
Igen. Nagyon nagy felelősség a szülőknek, hogy hogyan bánnak a gyerekekkel. Nekünk két kislányunk van, és amikor kicsik voltak, tudatosan elhatároztuk, hogy mind a kettőt egyformán szeretjük. A kisebbik, amikor megszületett, és amikor már kicsit felnőtt, és már tudta, hogy mi az, hogy szeretjük őt, meg a nővérkéjét is, akkor elkezdte a manipulációt, és akkor mondta, hogy hát ő a kisebbik, csak őt, az jó lenne, ha csak őt szeretnénk, mert ő a kisebbik. És amikor tudatosan csináltuk, hogy a nagyobbika is foglalkoztunk minden, látta, hogy nem válik be az ő terve, pedig kis 4 éveske, érted, és neki már ilyen csalafinta tervei voltak, hogy akkor ő zsarolja a szüleit, és akkor ilyesmi. És amikor látta, hogy nem válik be, az egyik délután még soha se tudom elfelejteni, fogta magát, bement a kicsi szobába, becsapta az ajtót, és azt mondta, hogy engem nem szeret senki, én most már fogom szeretni magam.
That's okay.
Nem engedtük, hogy kialakuljon ez a dolog, hogy hát a nagyobbik hát felelős a kisebbikért, és akkor csak a kisebbik, és hát az a cukifalak, meg minden, nem. A kettőt egyformán, egyforma időt szenteltünk mind a két kislánynak, és ezt már kicsi korukban meg kellett lássák.
Mm-hmm. És jó tesók.
Igen, nagyon szeretik egymást, igen.
Hát a József erre nem figyelt, nekem az az érzésem így utólag.
Jákob, aha.
Igen, Jákob.
Igen, azt mondják, hogy a szülők is átélnek az ő gyerekkorukor valamit, és akkor ők utána hát megismétlik a szüleiknek a hibáját. Nem tudom, hogy Jákob ő hogy élte meg az ő szüleivel való kapcsolatát, hogy így nem látta, hogy az ő fiai között mi történik.
Hát ő volt a kivételezett gyerek.
Hát várjál, nem, mert az apja nem szerette. Az apja nem szerette.
Az apja nem.
Lát, hogy itt jött ki neki ez a dolog.
Hát simán. Én nem vagyok pszichológus, de meg kell kérdezni egy pszichológustól, hogy ez mit jelent az, hogyha az apja csak az Ézsaut favorizálta, őt kedvelte, őt tartotta férfiasnak, erősnek, a jövő emberének, és ő meg az anyjának a pici fiacskája volt.
Hát az anyja rögeszméjének volt a céltáblája.
A tárgyalatta.
Hát igen. Igen. De nem lett volna semmi, hogyha lábán csak a Ráhelt odaadja. De hát, igen, nagyanyám meg nadrágot hordott volna, akkor nagyapám lenne, igen. Nem lehet ebből.
Hát igen.
Még azt szerettem volna mondani, hogyha megnézitek a 36. versszakot, akkor itt az izmaelitákat, így midianitáknak említi.
Ezt mondtam.
Ugye beszélgettünk arról, hogy hány karaván van, meg hogy mint van. Itt megint midianitákat mond, pedig a...
Igaz.
És nézd meg a 39.1-et.
Nem, én nem merek annyira előre menni, mert a Tamás letörje a kezemet.
Ugyanez
a vannak. Hát akkor úgy tűnik, hogy szinonimaként használja az igen.
Szerintem is.
Izmaelita dolgot.
Tojik a mi elméletünkre az igen, hogy mi ezt két külön népnek vesszük. Ő egyszer ezt mondja, egyszer azt. Egyszer szabolcsiak, egyszer magyarok. Most ez 3000 év múlva magyarázd meg. Hogy szabolcsiak vagy magyarok, vagy tótok és szlovákok, tudod?
Magyarok vagy hungári.
De még azért beszéljünk már, még itt van egy nagyon fontos mondat, amit... Na, Timike, akkor mondjad, bocsánat, mert látom, bologatsz.
Igen, hát én azt látom, hogy próbálták itt megvigasztalni, mindenki próbálta Jákobot megvigasztalni, de igazából senki sem tudta betölteni azt az ügyet, amit József adott maga után. Ebből is látszik, hogy a fiúknak a terményed szempontból se jött be. Hogy eltűnik a képből a József, akkor majd mi leszünk a favorizált, mert majd velünk is foglalkozik apa. Hát nem.
És az az érdekes... Igen, az az érdekes, hogy Isten 30 évig nem szól, hogy hol a gyerek.
Igen.
Hogy azért... Na, itt van a bölcsesség, hogy mikor szól az Isten, és mikor vigasztal az Isten, és mikor nem vigasztal az Isten, mert úgy van a terve, és úgy van az ő rendszerében, hogy most ezért neked, mert én többször szemrehánytam az Úrnak, hogy miért nem szórtál előre, én ezt miért nem tudtam, mert akkor mit tudom én, érted? És nem, ti nem vagytok így, mit tudom, itt történik valami, miért nem szóltál uram előre, meg van írva, hogy az úr bármit cselekszik, megosztja azt az ő szolgáival, ugye? Van erre ige? És az ember elvárja, hogy Isten így, mint egy ilyen jós nőként elmondja neki, hogy ez is ez fog történni, ez is ez lesz. És de valamikor nem szól az Isten is, pedig azért, ha valakivel, valakivel ebben a családban jobban volt, azért mégiscsak Jákob volt az, akinek Isten azért egyeneságba szólt.
Tudod, mi az igazság? Hogy én is tettem fel ilyen kérdést Isten felé, és elcsendesedtem, és vártam Istentől a választ, és utána egy idő után jött a válasz, hogy de ne, de szólt Isten nekem, és figyelmeztetett előre, és megmutatta, hogy hol dugtam be én az ön fülemet és az én szívemet, nem akartam meghallani az ő hangját. De ő szólt hozzám, és csak én nem akartam meghallani, és utána, több év után pedig rájöttem, hogy igen, szólt, és figyelmeztetett, csak nem akartam meghallani, és utána pedig azt mondtam, hogy nem szólt hozzám, és nem figyelmeztetett, pedig igen, csak nem akartam, mert olyan nagy, óriási nagy kijelentést vártam Istentől, pedig nem, ő csendben, halkan, szépen szólt, csak nem hallottam meg, nem akartam meghallani Istentől.
Aha. Igen, de mondjuk ebben a sztoriban, tudod, nem szól Isten. Hogy, és mondom, 30 évig eltelik, és nem fog szólni Isten. Hogy hol a Józsika?
Igen, de ha szólt volna, akkor mit csinált volna?
Gyerekek, hát én most oké, csak én arra akarok rá, hogy Istennek ez a bölcsessége, ez nem üti felül a szeretetét. Tehát nem, Isten nem mindig ilyen simi-simi, hogy így átkarolok, megbubusgatlak, hanem van, amikor azt mondja az Isten, most ebben a területen elég neked az én kegyelmem. És most maradjunk ennyiben, érted? Mert biztos, hogy a Jákob szólt, hogy na Istenem, mi van ez? Hogy van ez? Itt az álom, mindent, tehát mindent rászól ilyenkor az ember az Istenre, hogy na mi van ez? Ez egész kártyavárban összeomlott az a kijelentés, látás, amit ezzel a gyerekkel kapcsolatban adtál. Akkor hülyeség volt az egész, hát meghalt a gyerek. Nem, Andris? Tehát ezt a dilemmát biztos, hogy átélte.
Nem tudok mit mondani, én nem várom az úrtól, hogy mindenért szóljon.
Mindenért? Hát ne hülyéskedjél már, hát érted, az életemnek a célja halt meg. Hát azért ez nem minden. Hát nem a kis jó...
Én ezt máshogy gondolom, hogyha én azt gondolom, hogyha Jákob odafordult volna a gyerekeihez szeretettel, és szeretettel elkezdett volna velük bánni, akkor elmondták volna egy idő után az igazságot. Mert meglágyult volna a szívük, és megbánták volna. Ezt én csak gondolom, nincs ez leírva sehol. De én azt gondolom, hogy ő a maga szíve keménységével, és a maga rossz döntéseivel okozta ezt az egész helyzetet, és hogy ez a részéről bűn volt. Én azt gondolom, hogy ez a fajta nevelés, ez bűn. És a bűnnek egyenes következményei vannak. Ő ezzel a következménnyel kellett, hogy együtt éljen. Hogyha ő nem így nevelte volna a gyerekeit, akkor nem alakul ki ez az egész helyzet. Én szerintem nem Isten kell okolni bizonyos bűnök következményeiért. Hogyha valaki lopcsal és hazudik és börtönbe kerül, akkor azért nem Isten a felelősség börtönbe kerül, ez egy egyenes következménye a cselekedeteinek. Amiben bekerült Jákob, az szerintem az ő saját személyes hibája.
Így van.
Nem várhatod el, és én sem várom el, hogy az én bénázásaimért Isten mindig majd szóljon, hogy erre, arra, amarra. Én szerintem ez, tehát én erről így gondolkozom, nem mondom, hogy ez így van, félre ne érts. Csak én ezt nem látom olyan helyzetnek, hogy ártatlanul belekerült Jákob egy szituációba, és akkor miért nem szól neki az Isten? Hát azért, mert nem ártatlanul kerül bele.
Ne, igazad van, csak én...
Elnélkedett a sátorba, akkor most egy picit elmérkedjek magáról, meg a családjából.
Jó, ne húzd fel magad! Igazad van.
Mondjátok
meg. Ne húzd fel magad, és igazad van.
Nem húzom föl, csak hallgatom itt a gondolatokat, és elmondom, hogy én mire gondolom. Engem nagyon zavar, hogy Jákob, hogy nevelt, vagy hogy volt
viselkedett
a családjából.
Nem
engem az egész életútja nagyon zavart, ez a tutimutisággal kevert felelősség elhárítós,
halogatós, igen.
Minden, ez nekem nagyon nem tetszik. Ez, aki, az a, ezt mondja az ige, aki gyengén viseli magát, lágyon viseli magát a dolgaiban, az társa annak, aki tönkretesz. És szerintem ez ez. Ő tönkretette az egész családját, minden feleségét, a gyerekeinek az életét.
Hát és a sajátját is. Tehát a sajátját is. Hát ezért kimondhatjuk, hogy ez nem... Tehát Jákob élete kudarc-kudarc hátán. Amellett, hogy Isten mellett, hogy megáldotta.
Hát Jákob elkezdte, tudod, az égigérő ajtója, hogy elment Lábánhoz, elkezdte volna Istennel keresni a kapcsolatot, meg utána, amikor harcolt az angyallal, és Izrael nevet kapta, hanem én úgy érzem, legalábbis nem tudom megmagyarázni azt, hogy mi történhetett, amikor az ő drága szeretett felesége a Rákel meg. Ez így nem így gondolta ezt az egész dolgot, és ezt nem tudta ezt feldolgozni, nem lehetett ezt feldolgozni. És ez nem ő miatta, nem az ő hibája, nem a Jákob hibája miatt halt meg Rákel. Nem tudjuk, hogy miért halt meg.
Hát a szülés közben halt meg.
Hát igen, a szülés közben halt meg, és hogyha még nem halt volna meg, és úgy vesztették volna el az ő fiúkat, az is egy nagy kérdés, hogy akkor hogy tudta, de akkor lehet, hogy át tudta volna vészelni könnyebben, mert ott van valaki, aki szeret, és akit annyira vágytál rá, és minden, de mostan nem volt a Rákel sem előtt, a fiát is elvesztette. Tehát ez nincsen az az ember, aki ezt így okosan, jól, ügyesen fel tudja dobni.
Én is ezt mondtam, hogy Jákob egy csaló volt, és utána ilyen lassú, tartózkos ember lett belőle. Ő nem hiszem el, hogy nem ért azzal a tudattal, hogy én csalás által lettem, az, aki lettem. Hát csaló volt. Hát képes volt, te meg tudnád tenni ezt a testvéreddel, bármelyikért, amit ő megcsinál. Hát csal. Nekem mondhatta volna anyám, hogy a Györgyi helyet mutatkozzak be a vakapámnak. Most kérdített, hogy mit akarok vele mondani?
Persze.
De ha, te, persze, át is éljük. Át is gondolt, de ugye át is tudjuk gondolni, persze.
Hát ő egy csaló volt. Utánatosodott, el volt. Ide volt, oda nő volt, ez is volt neki, úgy jött, hogy minden hatalom az övé. Csak akkor jött rá a végén, mikor az Isten, állj meg.
Nem, a panika azért van igazad, mert az ő hazugságai visszaütöttek a gyerekeiben. Ők is egy, így ő van, maga is egy hazugság áldozata lett.
Így van.
Nem, abszolút, de tényleg így körbeért ez az egész történet, pont itt, hogy amit elkezdett hazugságban, az itt befejeződött egy hazugságban. És egész életében mindenki valakit átvert a környezetébe. De hát ezt a bűn teszi, az ördög teszi, de hát valahogy a részeivé válnak az emberek, valamilyen módon felhasznál minket az ördög a ravasságával, ha nem vagyunk éberek.
Az az igazság, hogy Jákob nem az Istennek akart megfelelni, hanem az anyjának. Majd anyja azt mondta, hogy én leszek a kis herceg. Nem azt mondta, hogy megfelelek az Istennek, és maradok egy egyszerű ember. Úgy, mint Káin és Ábel, ott is az Istennek nem akartak megfelelni, hanem egymásra rivalizáltak. Ez végig kíséri az emberiséget a mai napig. Hát, tény és valami, legelőször elmondtam, mielőtt megindult, bekapcsoltuk az egész, meg bekapcsolódott mindenki. A mai napig ezért van, volt az a nagy háború, hogy azért az még a mai napig olyanok az emberek, mint az óvodában, hogy enyém a vár, ilyet a legvár. A mai napig ezt csinálják. Holott két ember nem utálja egymást, ha nem szereti, mert ad neki. Átmegy a boltba, az kiszolgálja, ez ezt csinál, azt csinál, csak hát az embereknek van egy rossz gondolata, hogy eszébe jutott, hogy anó, annak idején. Hogy az én bédőreg apám a pasor kivárta.
Én még elgondolkodtam el, beszéltél arról, hogy most Isten nem szólt, de amikor egy ember ilyen mélyen van, ennyire megkeményíti a szülőt, a gyerekei felé, mert egy csomó minden felé, akkor valahogy önmagát zárja el attól, hogy meghallja egyáltalán az Isten hangját. Tehát, és ezért mondja azt az igen szerintem, hogy ne engedjük, hogy a keserűség felnövekedjen bennünk, mert az egyszerűen olyan módon zár el az Istentől, hogy nem hallott meg, mert aztán nyitott az ő hangján. És szerintem ez is lehet ennek a dolognak a hátterében, hogy annyira ezzel volt el a feje, hogy meg se hallott semmi mást. Hiába mondta, hiába beszélt hozzá akárkit, hiába mentek hozzá, egyszerűen nem hallotta meg. Mert ez nem volt a fejében a szíve. És lehet, hogy mi is kerülhetünk ilyen helyzetben, hogy egyszerűen Isten akar szólni. Mindig akar szólni, és mindenkinek akar szólni. Csak az a kérdés, hogy mi tudunk-e annyira lecsendesedni saját magunkba, hogy meg is halljuk, amit mond. Ahogy a Csabi is mondta az előbb.
Igen.
Szólt neki az Isten, csak később jött rá, hogy nem hallotta meg.
Vagy akarunk-e? Mert az is fontos. Akarunk-e abból a gondolatvilágból, ami elzár az Istentől kimozdulni? Vagy ott érezzük magunkat kényelmesen? És ez akkor is van ilyen, amikor ezek rossz dolgok. Tehát amikor rossz dolgokban vannak, hogy nem...
Gyerekek, azért a gyászt ne úgy dolgozzuk
lehet,
már.
Nem élvezi, hanem lehet, hogy úgy ragaszkodik ehhez a rossz érzéshez, mert ő ebben biztonságban érzi magát, vagy nem tudom. Tehát vannak olyan emberek, akik nem tudnak kijönni a gyászból, mert valahogy beleragad, és komforttalanná hát teszi magát, hogyha ki kéne jöjjön a gyászból, mert neki ott komfortos.
Jó, de azért, Brigi, úgy beszélünk a gyászról, hogy ezt azért mindenkinek túl kell élni. Tehát a gyásznak igenis van ideje. A gyásznak van ideje, hogy azt fel kell tudni dolgozni. A gyásznak hagyni kell időt, hogy ez leülepedjen, a gyásznak megvan a szerepe az ember lelkébe. Igenis, nem lehet azt kárhoztatni, aki gyászol.
Nem. Így van.
És nem is biztos, hogy ki kell zökkenteni.
Ha meghalsz a gyászba, az szerintem nem jó. Tehát ha nem is akarsz kijönni belőle, mert ott beleragadtál is.
Van akinek 1 év, van akinek 20 év. Nem lehet sablonokat alkalmazni egy gyászra, hogy mennyi idő feldolgozni egy ember életében. Tehát azt mondod, hogy én ismerek olyat, akinek tényleg 5 év nagyon kemény volt, utána megtalálta a társaságát, megtalálta azt azokat, akik szeretik. Ilyenkor az ember Isten felé fordul, ilyenkor egy csomó minden megváltozik az ember életében, más lesz a prioritás. De van, aki tényleg, amit mondasz, benne marad, szeretettebben el kell hordozni. Ez egy olyan harc, amit én nem szívesen élnék át, valószínűleg át kell majd élnünk. De így meghatároz, mint ahogy te, én ebben árnyaltabb lennék azért. Nem tudom.
Brigi, nem csak a gyászból kell kijönni, hanem vannak olyan emberi viselkedések, ami által nem tudod túltenni magadat. Itt van nekünk is most, én tudom, hogy miről beszél. Nem kimondottan a halálról. hanem ki hogy érnek dolgokat. Itt van nekünk most felfordult az egész, egy káosz lett az életünk. És ebből a káosz én úgy fogom fel, és úgy beszélek a gyerekeimmel, hogy ez egy borzasztó rossz dolog, akkor az egész ráülepszik a családra. Holott itt most lett egy káosz. És mindig azt mondom, hogy mi ember tervez Isten véget, vagy a Jóisten tudja, és majd szólni fog a Jóisten, de abba a beülepedett dologban nem szabad benne maradni, mert az ember lelkibeteg lesz belőle, depressziós lesz. Én értem, hogy mit akar Brigin vele mondani, és meg is értem. És ez ugyanúgy van, vitatkozok vele Tomikám, mert a gyászból is ki kell jönni. Van egy idő, ha gyásznak nekiadod a fejedet, és én most nem azt mondom, hogy érzéktelen vagy, mert 50 évet éltem le a férjemmel, anyámat, apámat, és ez nem csak a halálról van, ez szól egy olyan dologról is, amikor az ember úgy érzi, hogy na most már vége mindennek, na most már aztán jó nagy káosz van nálunk, na most már ott tényleg összecsaptak a fejünk felett a hullámok. Ha ezt így fogod fel, akkor nem tudsz tovább lépni. Nem tudsz tovább lépni. Mert a Jóisten mindig ad egy hangot, ami azt mondja, hogy na maradjál, Fanny, minden rendben lesz. Ne aggódjál semmi se. Én így élem meg. Bocsánat, nem tudom, hogy ki hogy éli meg, de én így. És én most már értem, Brigikém, hogy mit akartál vele mondani. Értem. Értem. És itt az volt a baj. Ez az ember egy, én most is azt mondom, ez egy borzasztó rafinált ember volt, ez az ember. Igen.
Hát a mai napon is rengeteg érdekes témát érintettünk, és szerintem egy nagyon izgalmas részt sikerült átbeszélni József életéből, ami számára tragikus, de Isten ebből is képes volt jót kihozni. És ez legyen biztatás nekünk is, hogy vannak nehéz helyzetek, de Isten sokkal hatalmasabb. És mindennek az ura. És most is uralkodik. Köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket. És jövő héten a 38-as résztől fogjuk folytatni a 100. adással, ami nagyon különleges lesz. Köszönjük, hogy meghallgattatok! Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!